Van itt van velünk Plecser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. Szervusz Tamás, jó reggelt!
Jó reggelt, szervusz!
A literenkénti átlagár újra 600 forint környékén alakul a dízel üzemanyag esetében. Ilyen magas árral legutóbb nyár közepén találkoztunk. Mi okozhatja most ezt a drágulást?
Leginkább a dízel üzemanyag áremelkedése okozza ezt. A benzin, pontosabban az okolajhoz képest is jelentősen megnőtt a felára, mennyivel a dízel egyébként drágább a nyersolajhoz képest. Ez egyébként most jelenleg egy olyan 40-45 dollár per hordó körüli mérték. Ez az emelkedés egyébként főleg annak köszönhető, hogy Európa elkezdte komolyabban venni azokat a szankciókat, amely az orosz nyersolaj termékek ellen irányul, illetve ugye az utóbbi időszak dróntámadásai is jelentősen visszavetették az orosz dízel exportot a világba. Ezen felül van egy harmadik tényező is, hogy idén rekordszámú finomítót zártak be Európában, részben a zöldítési hullámnak köszönhetően. Ez a három tényezőnek együttesen köszönhető az, hogy most jelenleg viszonylag magas a dízel árése a nyersolajhoz képest, ami okozza ezt a kiskereskedelmi áremelkedést.
Mi a helyzet Szerbiában? Ugye ott az amerikai szankciók érintik a helyi olajcéget, amely orosz tulajdonban van. Ott sikerült megoldást találni erre a problémára?
Hát egyelőre nem. Nagyon érdekes volt tegnap Vučić elnök úr bejelentése, amely szerint gyakorlatilag 4 napon belül lekapcsolják a pancsevói finomítót, illetve ő maga felszólította egyébként a Gazprom Neftet, tehát a NIS szerbiai cégnek a tulajdonosát, hogy 50 napon belül találjon vevőt a részesedésére, és hát ugye ez megoldaná ezt a bizonyos szankciós kérdést. Úgyhogy egyelőre a helyzet fokozódik Szerbiában. A becsések szerint egyébként január elejére az ország kifogyja a stratégiai tartalékokból is, innentől kezdve csak az importra szorulhatnak, és az importból tudják ellátni az ország dízel, illetve benzin igényét.
Az orosz tulajdonos mire játszhat ilyenkor? Ennek elsősorban pénzügyi oka van annak, hogy húzzák a megoldásnak a megtalálását, vagy van valami más is?
Én azt látom, hogy ők igazából nem szeretnék ezt a részesedést eladni. Ők úgy vannak vele, hogy talán lehetőségek valami más megoldást sikerül útközben találni, és semmiképpen sem támogatják a tulajdonosváltást. Szerbia pedig valószínűleg az államosítás eszközével nem kíván élni, ugye ez egy durva átlépése lenne a magánjogi szerződéseknek, viszont így egy ilyen padhelyzet alakul ki, ami hát tulajdonképpen ahhoz vezet, hogy a cég ez lassan szépen levál, vagy lekapcsolja a saját tevékenységét. Nem igazán találnak egyelőre kompromisszumot ebben a helyzetben a szerbek és az oroszok.
Még maradva mindig a dízelolajnál, én az utóbbi években is hallottam kicsit felerősödni azt a városi legendát, hogy az Elbától nyugatra sokkal jobb minőségűek és tisztábbak az üzemanyagok, mint mondjuk nálunk, és hogy ez okozza azt, hogy a hazai dízelautók állományában, hát mondjuk hamarabb jelentkeznek bizonyos kopások, vagy bizonyos alkatrészek hamarabb törnek el, vagy romlanak el. Lehet ebben valami, vagy nemzetközi sztenderdek alapján dolgozik mindenki?
Hát az Európai Unióban azonos a standard, ami a dízel üzemanyagot, illetve a benzint is érinti, úgyhogy ebben elméletileg nem lehet különbség. Na most nyilván mondjuk kutanként azért eltérhet olyan értelemben ez a dízel, hogy mennyire ellenőrzik ezeket a kutakat. Én azt gondolom, hogy jó minőségű vagy neves cégek kulcsainál nagyon szinte elképzelhetetlen, hogy jelentős minőségbeli problémák legyenek.
Hogy áll Magyarország az orosz olaj kiváltásával?
Hát ugye itt is haladnak a programok előre, tehát a MOL-nak különböző tervei vannak. Ugye van egy 500 millió dolláros beruházási programjuk, aminek a végrehajtása most történik. Ez lényegében ugye azt jelenti, hogy a szászonbatai finomító területén lesz egy nagy keverőüzem, illetve ezen a területen különböző tárolók is lesznek, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a tengeri kőolajokból egy olyan hasonló mixet ne lehessen kikeverni, ami ugye az Urálhoz hasonló, és amitvel ugye utána táplálni lehet ezt a finomítót, hogy ezeket ugye lehet bedolgozni. Én azt gondolom, hogy a MOL ezeket a projekteket teszi, csinálja, és hát valószínűleg 2026 végére, 2027 elejére ezek a projektek készen is lesznek.
Említetted a beszélgetés elején, hogy bizonyos nyugati finomító kapacitások és nyugat-európai finomító kapacitások is leálltak, mert hogy a zöldítés jegyében ez akkor azt jelenti, hogy megállíthatatlanul haladunk a villanyautós korszak felé?
Hát ugye Európában eleve csökken a üzemanyagfogyasztás, ez már a 90-es évek közepe volt egyébként egy tendencia, tehát mindenképpen a piac maga szűkül, nyilván erre a villamosítás, illetve a személygépkocsi állomány egy részének villanyirányba való elmozdulása is rásegít, illetve önmagában az is egyébként, hogy például hibrid autók jönnek, hiszen azoknak ugye kisebb az üzemanyagfogyasztásuk, mint a hagyományos belső égésű motorral rendelkező autóké. Itt van itt talán egy olyan folyamat, ami viszont szerintem nem túl ildomos, vagy nem túl jó, az pedig az, hogy gyakorlatilag a szabályozás annyira megszigorodott, hogy nagyon sok finomító csak úgy tud ennek eleget tenni, hogyha a mellett dönt, hogy inkább bezárt. Tehát, hogy egyszerűen olyan sok téren kell ugye tenniük, azért például csökkentsék a CO2 kibocsátásukat, hogy jobb döntésnek gondolják a bezárást. Tehát ez az egész nagyon komolyan szigorodó környezetvédelem elindított egyfajta bezárási hullámot. Én ezt nem tartom egy túl jó ötletnek, hiszen látszik az, hogy például a kontinensnek a kitettsége az importra egyre nagyobb, és ez nem biztos, hogy egy megfelelő irány.
Hogyha mondjuk a következő 5 évről beszélgetünk, 2030-ig, akkor még érdemes lehet beruházni hagyományos meghajtású autókba, tehát mondjuk benzinesbe, dízelbe?
Hát én azt gondolom, hogy azért a benzin és a dízelváltás maradni fog. Hagyj emeljek ki egy nagyon érdekes tényezőt. A Nemzetközi Energiaügynökségnek nem még jött ki egy ilyen hosszabb távú előrejelzése az energiakeresletről. Korábban ők 2030 utánra tették az olajkeresletnek a csúcsát, most a legújabb elemzésükben 2050-ről beszélnek. Ez azt jelenti, hogy a fosszilis üzemanyagok, ezek valószínűleg azért évtizedekig még velünk maradnak, de jó eséllyel ugye mondjuk egy 10-15 év múlva párhuzamosan lesz valószínűleg elektromos hajtás, hibrid hajtás és akár hagyományos benzin és dízel hajtás is. Tehát valószínűleg ezek a technológiák egymás mellett fognak inkább élni.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Plecser Tamást hallották, az Erste Olaj és Gázipari elemzőjét. Szép napot kívánunk neked, és eredményes hetet, szervusz!
Köszönöm szépen!